A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kulturfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Játszom a fényekkel az arcodon. Te is jobban vagy az évekkel. Az súgod, húzódjak feléd. Sziklatestem ölelni.
Mindent tetted kicsit átlátszó. Nem vagy más, csak a lakó.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a filmek világában, illetve a mozi világában, és hát kicsit a sztárok világában is fogunk kalandozni, hiszen idén is megrendezésre kerül szeptember 15-e és 20-a között a Budapesti Klasszikus Filmmaraton, és e kapcsán már itt van velem szemben a stúdióban Rádúj György, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumának igazgatója, a fesztivál alapító főszervező igazgatója. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
Ki tudhatna többet erről a bizonyos fesztiválról, mint te, aki jó magad pár évvel ezelőtt, 2017-ben létrehoztad ezt?
Így van, 17-ben indult a fesztivál. Tulajdonképpen egy alaptörekvés volt rögtön, amikor a filmarchívum megújításáról készítettem egy pályázatot, hiszen ez egy pályázat volt, ami 16-ban meghívásos alapon kiírásra került, és a filmarchívum teljes modernizációjáról szólt. Ugye ezt az akkori Magyar Nemzeti Filmalap hirdette meg, hogy az archívumot egyrészt integrálják a filmalapnak a struktúrájába, másrészt pedig az archívum modernizációja végbe menjen, amire nagyon nagy szükség volt. És az, hogy legyen egy európai mintára létrehozott filmörökség fesztivál, ez rögtön az alap célkitűzések között volt, hiszen azt gondoltuk, hogy ez, személyesen én azt gondoltam a nemzetközi tapasztalataimból kifolyólag, hogy ezek azok az események, amelyek platformot teremthetnek egyrészt arra, hogy újra visszavigyük a filmörökséget a nagyvászonra, másrészt, hogy egy nemzetközi találkozó helyet hozzunk létre, ahol külföldiek, magyarok, szakmabeliek és természetesen filmek találkoznak, tehát a filmtörténet nagy filmkincsei bemutatásra kerülnek, és ezáltal megnyílik egy párbeszéd a külföldi a szakma külföldi szereplői és magyar szereplői között, és hát ez be is jött, tehát hogy valóban az első rögtön több ezres érdeklődést váltott ki az első fesztivál 17-ben, és már akkor közel 100 külföldi szakmai vendég érkezett, és ez beindította tulajdonképpen azt az együttműködési rendszert, a nemzetközi együttműködési rendszert, aminek köszönhetően ma már évente sok ezer olyan szerződést kötünk, amivel külföldön mutatunk be magyar filmeket, tehát magyarul felkeltettük a magyar filmörökség iránt a nemzetközi érdeklődést.
Még mielőtt beszélnék az idei programokról, meg sztárvendégekről, meg nagy neveket és lovoggá ütött személyeket említenénk, azelőtt mind a ketten a 70-es évekből jövünk, kettő oldalról kell megközelíteni szerintem a témát, aztán majd kijavítasz, hogyha rosszat mondok. Az egyik a film témája, másik pedig a mozi témája. Igen. Azért az elmúlt, ha csak 10 évet, 15 évet veszem, rengeteget változott a filmkészítés, maguk a filmek, illetve a mozi is. És hogyha a 70-es, 80-as éveket veszem, amikor még a Csillagembert néztük a moziban, vagy Buzz Spencer filmeket, tehát hogy nagyon, nagyon megváltozott ez az egész.
Meg hát a digitális átállás teljesen átrendezte az erőviszonyokat. A mozi egy picit ezt megsínlette, bár szerintem egyébként a televízió jobban megsínlette az internetes platformok megjelenését, mint a mozi, hiszen a televízió addig is az otthoni képernyőnek számított, és tulajdonképpen a televízió elől viszi el a streaming szolgáltatók nagy része a közönséget, nem annyira a mozikból, bár természetesen jelentős visszaesést mutatott a mozi frekventáltság, moziknak a frekventáltsága is. Én azt hiszem, hogy a legnagyobb kihívást mégis a Covid jelentette, tehát amikor egy évre körülbelül bezártak a mozik, akkor az egy nagy recsenés volt, akkor ott mindenki megjósolta a mozi halálát. Igen. Na most ehhez képest rettenetesen izgalmasak a számok, és a mozi világszerte jön vissza, hozza vissza a közönséget Magyarországon is, nem is gondolnánk azt, hogy évente több mint 10 millió jegyet adnak el Magyarországon, mozi jegyet, úgyhogy szinte már alig van mozink. Ne felejtsük el, hogy 92-ben még 3000 mozi működött Magyarországon, ma már nem éri el a mozik száma a 200-at. Tehát, hogy országosan rendkívül megcsapantak a filmszínházak, és ez a 200 mozi képes arra, hogy több mint 10 millió nézőt bevonzon a különböző filmekre. Tehát én azt gondolom, hogy remény van, hiszen az emberek keresik azt az élményt, amit a mozi és a nagyvászon tud adni nekik.
Ugyanazt adja még egyébként, mint amit adott a 80-as, 90-es években? Azért a kérdés, mert akkor megnéztük, nem tudom, a Grand Kapitány gyermekeit fekete-fehérben a tévében, és aztán utána ünnep volt elmenni, nem tudom, 3 havonta, fél évente egyszer moziba is megnézni egy filmet. Manapság pedig ugorjunk el moziba, és ez egy ilyen, nem tudom, délután 2 órás program.
Nem igaz teljesen, mert egyrészt a moziba járás az rögtön egy aktív cselekvést igényel. Tehát az embernek fel kell öltöznie, el kell indulnia, rábeszélnie magát, hogy elmegy a mozig, és ahelyett, hogy otthon kapcsolgat a kanapéról kényelmesen a tévén, adott esetben összeszedni a családot, rábeszélni a gyerekeket, hogy most ez egy szuper élmény lesz. Tehát rögtön a cselekvő feladat az már megadja ennek az egésznek az élményszerűségét. Tehát, hogy itt a franciáknak van egy nagyon jó szavuk erre egyébként, hogy franciák úgy mondják a mozi nézést, hogy assisté à une séance de cinéma. Ez azt jelenti, hogy a néző az nem csak nézi a filmet és megtekinti, hanem részt vesz az előadáson aktívan, tehát asszisztál az előadáshoz. Magyarul az a cselekvés, hogy elmegy a moziba, oda megy, oda járul, megnézi az előadást, mint egy színházi előadást, ez tulajdonképpen egy aktív résztvevőjévé teszi a nézőt a mozi élménynek, tehát ezt ilyen tekintetbe kell vizsgálni, és azt hiszem, hogy ez nem változott az elmúlt 130 évben.
Arról nem is beszélve, hogy ha elmész a moziba, kiválasztottad a filmet, megvetted a jegyet, ugye telefonon lefoglaltál mindent, kifizetted, most már sorba sem kell állni, nem úgy, mint annak idején nekünk, hogy hosszú sorokat álltunk a Debrecenben, még az Apollo moziban a Schindler listáját 2,5 órán keresztül faszéken néztem, úgy fájt mindenem, mire felálltam, hogy nagyon, most meg ugye egy fél másodperc alatt el lehet nézni, szóval odamész és megnézed, és tudod, hogy mit szeretnél. Otthon streaming, hogyha nem tudod azt, hogy mi az, amit szeretnétek megnézni a pároddal, a családdal, akkor 2,5 órán keresztül keresed a filmet, amit utána elindítasz, és utána 5 perc után azt mondod, hogy most melleget néztem a képernyőt, hagyjuk inkább.
Nem ad maradandó élményt a streaming nézett filmeknek az élménye szerintem. Vannak, természetesen az én nappalimban is van egy flat screen, nyilván nem mozi méretű, hanem egy ilyen átlagos televízió, ami általában ma már minden háztartásban megtalálható, de ez nem váltja ki a mozi élményt. Tehát hiába szép a képe, hiába lehet gyorsan keresni rajta különböző szolgáltatók csatornái között, nem ugyanaz az élmény. Az már önmagában az, hogy az embernek megvan az a lehetősége, hogy kikapcsoljon vagy elkapcsoljon, az egy olyan komfortzónát nyit meg, ami elveszi pontosan azt a koncentrációs kényszert, amit a mozi ad. A moziba, hogyha az ember beül, elsötétítedik a terem, csöndbe kell maradni, nem kell, figyelni kell arra, hogy ne zavarjunk másokat, és tulajdonképpen át kell adni magunkat annak az élménynek, amit a vetítés jelent.
Igen.
És a filmeket, a mozifilmeket azért mind a mai napig azok a rendezők, akik tudatosan tudják, hogy hogyan kell, tehát hogy tudatosan mozivászonra komponálják, vagy álmodják meg a filmeiket, azok nem bevált, azok a művészeti vagy alkotói szándékok nem beválthatók a televízió képernyőjén. Vagy még jobban mondva, még jobban kifejezve, egyszerűen azt a hasonlatot tudom mondani, amit sokszor elmondtam már, hogy a Sixtus kápolna freskóját meg lehet nézni egy gyufás katuján, de minek? Tehát egyszerűen ahhoz akkor kapja meg az ember az igazi élményt, hogyha ott van és megnézi abban a valóságában, amiben ahová az alkotó azt elképzelte, és méretben oda komponálta, oda alkotta, oda festette. És a mozinál ugyanez van. Sergio Leone, amikor volt egyszer egy Vadnyugat végén, csak a két főhős szemét mutatja közelről, akkor ő pontosan tudta, hogy egy 20 méter széles vásznon fogja nézni a közönség Harry Fonda és Charles Bronson szemeit közelről a Ennio Morricone iszonyú hátborzongató zenéjével, és a feszültséget annyira felfokozza, hogy ha valaki azt nagy vásznon megnézi azt a filmet és azt a záró jelenetet, a párbaj jelenetet, akkor az egész életébe fele marad. És ez az, amit azt hiszem, hogy a televízió és a televízió képernyői, vagy a kis méretű screenek, úgy általában mobil device-ok és a tévék nem tudnak visszaadni.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a budapesti klasszikus filmmaraton alapító igazgató főszervezője Rádú György. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Emlékszem a tékozló lelkek közt, bolyongtam minduntalan. Kerestem az otthont, a békémet, kerestem önmagam. Vakon éltem, alig láttam ki az állarc mögül. Közben az éhes keselyük meg csak gyűltek körös körül. Fújt minket össze a szél, egy volt a honnan és egy volt a cél. Más sem láttunk, csak egy sűrű lila köpt felhőt. sem válaszra lett. Lassan minden új értelmet nyert. Attól kezdve, hogy megláttam őt itt a Szív utca 30 előtt. Itt a Szív utca 30 előtt. Közben a lelkem is eladtam az ördögnek fillére kért. Láttam annyi szerepálmot, mi a múltban ragadt. Valaha több sebből vérző szíveket páncél alatt. Össze a szél, egy volt a honnan, és egy volt a cél. Más sem láttunk, csak egy sűrű lila köt felült. Annyi kérdés a válaszra lett, lassan minden új értelmet nyert. Éjszaka volt, tisztán látszott a majdnem teli hold. Aznap este, mikor megláttam őt, itt a Szív utca 30 előtt. Itt a Szív utca 30 előtt.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Just
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness és még mindig a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának igazgatója, aki egyébként a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapító igazgatója. Rádú György ül velem szemben a stúdióban, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Köszönöm szépen a meghívást.
Beszéltünk moziról, filmekről, illetve ezeknek a változásáról az elmúlt évtizedekben, és akkor itt az ideje, hogy beszéljünk arról, hogy klasszikus, mi számít klasszikusnak 2026-ban. Említetted az imént, a Volt egyszer egy vadnyugatot, az klasszikus, szerintem. De hogyha még visszamegyünk, akkor akár egy Kölcsönkért kastély magyar film, 1930-as évek, az is klasszikus, hogyha valami, nem tudom, 2000 után született, például egy Gyűrűk ura trilógia, az manapság 2026-ban klasszikusnak számít már?
Hát erre nincsenek írott szabályok. Tulajdonképpen a filmmegőrzési szakma szereplői, akik a filmörökséget kezelik és bejutatják a közönséghez ilyen vagy olyan formában, azt az elvet követik, hogy ha eltelik 20 év egy film életében, akkor nagy valószínűséggel a film befutotta azt a természetes életútját, amire hivatott. Tehát magyarul kijött a moziban, levetítették televízióban, elérhetővé vált streaming szolgáltatón, és kiadták egy jó esetben Blu-ray-n, és már tulajdonképpen a 20 év alatt minden termék életciklust befutott, és elérkezett egy olyan stádiumba, ahol mondjuk úgy, hogy klasszikussá válik, vagy a filmörökség részévé válik. Természetesen ez korábban is megtörténhetett, vannak olyan filmek, amik már kortárs film korukban predesztináltak arra, vagy előre láthatóan nagy klasszikussá válnak, vagy kultikus filmé válhatnak, de azt gondolom, hogy tulajdonképpen az, hogy a filmek korát vesszük alapul ennek a meghatározására, ez nem olyan rossz, mert ez az egyetlen jól megközelíthető álláspont, vagy jól védhető álláspont, hogy amikor egy film az összes forgalmazási forma életciklusát befutotta, akkor már utánjátszásra predesztinált, tehát mondjuk úgy, hogy klasszikussá válik. Amit említettél, két filmet, például a Volt egyszer egy vadnyugatot, vagy a Kölcsönkért kastélyt, ez egy nagyon érdekes, mert a klasszikus filmek között is vannak úgynevezett kultikus alkotások, amik a nagy népszerűség miatt beégnek a köztudatba, és mindig keresettek. És ilyen a Hippolyta laká, ilyen a Kölcsönkért kastély, ilyen egyébként a Volt egyszer egy vadnyugat, a Jó, a rossz és a csúf, sorolhatnánk magyar és külföldi filmeket, amik 70 év után is keresettek. Tehát mit tudom én, a Moszkva tér ördög tudja, hogy miért, hát nyilván tudjuk, mert hogyha nagyon belemegyünk, hogy ez miért volt érdekes, akkor meg tudjuk magyarázni, de mind a mai napig egy keresett és egy szeretett film, miközben abban az évben, amikor a Moszkva tér készült, körülbelül 20-25 másik magyar játékfilm készült, ami lehet, hogy egyébként a maga idejében még akár nagyobb nézettséget is elért, de mára már elfelejtettük őket, mert valamiért nem hordozták magukban az időtállóságnak azt a kódolását, azt a kódját, amit ezek az úgynevezett kultikussá váló filmek hordoznak. És aztán vannak azok a filmek, amik a saját maguk korában sikertelenek, de 20 évvel később valamiért sikeressé válnak, mert hirtelen akkor válnak értelmezhetővé.
Zsánerüket tekintve most azért elég sok filmet említettél. A Kölcsönkért kastély az egy vígjáték. A Jó, a rossz és a csúf, illetve a Volt egyszer egy vadnyugat, stb. Azok azért western filmek, spagetti western, vagy nem, ezt majd mindenki eldönti saját magának. De hogy például, hogyha az idő múlását tekintjük, mert hogyha kimondom azt, hogy klasszikus filmmaraton, akkor nekem ilyen művészi vagy művész film jellegű filmek jutnak eszembe. Viszont a saját korában és azóta is például az Ace Ventura az egy nagyon keresett film, de azt én nem mondanám klasszikus filmnek.
Vannak a könnyű műfajok, vannak az alkotói műfajok, vannak a történelmi filmek, vannak a nagy ikonikus alkotások, amik monumentál, tehát például Volt egyszer egy vadnyugat, és a Jó, a rossz és a csúf, amiket említettünk, ezek azért váltak emlékezetesebb westernekké, mint mondjuk a Rio Bravo, vagy a Hatos fogat című John Ford western film, vagy a Kaoma, mert egyszerűen olyan monumentális alkotások voltak, és egy olyan rendezői tehetség komponálta meg ezt monumentális alkotásra, aki ebbe, aki pontosan tudta, kicsit úgy, mint egyébként Michelangelo vagy Leonardo annak idején, pontosan tudta, hogy hogyan kell azt a hatást elérni az alkotásával, ami a közönséget magával fogja ragadni, és időtállóvá tudnak válni ezek a darabok. Ezek kétségkívül nem hétköznapi zsenik, akik ezeket alkotják, tehát én azt gondolom, hogy Székely István, aki a Hippolitot megcsinálta a második magyar hangosfilmként. Tehát gondoljunk bele, hogy előtte 30 évig csak néma filmek voltak a moziban. Tehát a rendezés technika, a színészi játék, az egy teljesen más eszközzel dolgozott. Nem voltak dialógusok. Mutogatás, hogy mondjam, ilyen stilizált gesztusok fejezték ki a történést, és feliratokkal mesélték el, hogy mi történik két cselekmény között. És hirtelen a 1930-ban megjelenik a hangosfilm, elkészül az első magyar hangosfilm, totális kudarc, mert egy western remake, vagy egy ilyen western próbálkozás, a magyaroknak semmi közeni közük nincs hozzá, a később szupersztárrá váló Jávor Pál játssza a főszerepet, rettenetesen lehúzza a kritika, majd megjelenik a második film, ahol egy Székely István nevű zseni veszi kézbe a rendezést, és megcsinálja a Hippolitot, ami egy tökéletes hangosfilm. De ez olyan szinten, hogy New Yorkban tömegek állnak a mozik előtt, és nézik a Hippolita lakáit. Tehát a New York Times 1933-ban ír arról, hogy megdöbbentő, hogy milyen sikere van ennek a magyar filmnek. És nem csak a helyi magyarok körében. Tehát, hogy ez egy óriási dolog. És ma, hogyha megnézzük például a Filmió nevű streaming oldalát a Filmintézetnek, ahol most már 1200 magyar játékfilm érhető el, kortárs és régi egyaránt, akkor a Hippolita lakály majdnem minden héten a top 10-ben van a nézettségi lista alapján. Tehát egy olyan filmet csinált közel 100 évvel ezelőtt Székely István, ami ma is népszerű. Na most ezek a zsenik azok, akik olyan alkotásokra, létrehozására képesek, amik belépnek ebbe a kultikus a kultikus panteonba.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a budapesti klasszikus filmmaraton alapító igazgató főszervezője Rádúj György. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Üdvözlöm a hallgatókat, el kell mondjak valamit, lehet kicsit unjátok, de top listán a dalaink, elkísérünk mindenhova, legyen a reggeli toppingot, innen is hallom a város. Hogy padlókázzal ezt ordítod. Tele a sáv, hogyha veszed az adást, remeg a láb, hogyha veszed az adást. Tele a ház, hogyha veszed az adást, mehet a tánc, hogyha veszed az adást. Mindenhol ez a száj, az összes klub tel a száj. Tele a sáv, mehet a show, hadd szóljon a rádió. Szevasztok, ez itt a Petőfi Rádió, a napsüssön rátok, tessék felpakolja a hangerőt és csapjuk vissza kettesbe. Hazafele menet a kocsiban, ez szól a szomszédnál, a szemben lévő boltban, mindenhol a benzinkúton, kint az országúton, lent a hentesnél, a trafikban, a Dunántúlon. Hallgat a rendőr, az orvos, a tűzoltó, a putban, a pincér, a városból. Ezt hallod mindenhonnan, hogy mi vagyunk éppen a rádióban. Mindenhol ez a szám, hogyha veszed az adást, remeg a láb, hogyha veszed az adást. Tele a ház, hogyha veszed az adást, mehet a tánc, hogyha veszed az adást. Mindenhol ez a száj, az összes klub tel a száj. Tele a sáv, mehet a show, hadd szóljon a rádió. Mindenhol ez a száj, az összes klub tel a száj. Tele a sáv, mehet a show, hadd szóljon a rádió.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Kiürült a ház, beborult az ég.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a klasszikus filmek világában kalandozunk, vagy a klasszikus filmek világában is kalandozunk, hiszen szeptember 15-e és 20-a között lesz egyébként a város több pontján, több moziában a Budapesti Klasszikus Filmmaraton, és e kapcsán itt ül velem szemben a stúdióban a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapító igazgató főszervezője, Rádú György. Köszöntelek még egyszer, de jól jöttél.
Szervusz, üdvözlök mindenkit.
Egy dologra szeretnék még rákérdezni az iménti mondataid kapcsán. 33-at említettél, New Yorkot említettél, yeah. Hippolyta lakály. Tömegek álltak sorban New Yorkban a mozik előtt, hogy láthassák. Szinkronizálták 33-ban angolra Hippolyta lakály?
Természetesen nem. Feliratos filmeket vetítettek annak idején, tehát egyébként a néma filmek is exportképesek voltak, tehát a Magyarországon készült néma filmek már a 10-es években elképesztően nagy mennyiségben kerültek exportra. Az első nagy magyar játékfilm a Sárga Csikó 1913-ban készült Erdélyben, Kolozsváron, és Japánban is bemutatták. Tehát a filmexport az mindig is működött a kezdetektől fogva, feliratokkal oldották meg a fordítást, illetve a némafilmes időszakban még feliratokkal sem mindig, mert az inzerteket se tudták, nem volt mindig pénzük, hogy lefordítsák, vagy elkészítsék a saját nemzeti nyelvükre a feliratokat, ezért sokszor úgynevezett ilyen pálcás mutogatók elmesélték a közönségnek, hogy mi történik a képen, de hát nyilván a 30-as években, a hangos filmekben már azért külföldi, idegen nyelvű feliratokkal készítek a filmek.
Nagy sztároknak a nevét fogom említeni, mindannyian kapcsolódnak a Budapesti Klasszikus Filmmaratonhoz, ha bár kicsit más műfajban alkotnak, vagy alkottak ők. Puskás Ferenc, Hidegkuti Nándor, Freddie Mercury, talán Audrey Tatut is ide tehetem, és Adrien Brodyt is.
Marilyn Monroe, Lia de Putti, Mathieu Kassovitz sorolhatjuk. Hát igen, az a helyzet, hogy amikor egy klasszikus filmfesztivált szervez az ember, akkor abban a luxusban van része, hogy válogathat a világ legjobb filmalkotásai közül, és a világ legjobb filmalkotói, vagy a világ legjobb filmszínészei közül. Tehát tulajdonképpen dúskálunk az alapanyagban. És ez egy óriási dolog, hiszen felszínre hozzuk újra ezeket a neveket, amiket említett, akiket lehet, hogy elfelejtettünk. Puskás Ferencről nem gondolnánk, hogy mit keres egy filmben, pedig ugye a Csoda csatár eredeti verziójában ő szerepel, csak aztán az emigráció után őt kivágták a filmből, és helyettesítették Hidegkuti Nándorral, ami tulajdonképpen nekünk most alkalmat adott arra, hogy itt 56 kapcsán, és az 56-ot megelőző időszak bemutatása kapcsán elkészítsük azt a változatot, azt a restaurációt és rekonstruált változatát a Csodacsatárnak, amiben visszahelyeztük Puskás Ferencet a filmben. Tehát most, hogyha valaki elmegy a filmmaratonon megnézni a Csodacsatárt, ami egyébként egy szenzációs magyar vígjáték, tehát Keleti Márton tényleg a magyar film nagy mestere, hogyha közönségfilmekről van szó, minőségi közönségfilmekről, és akkor most Puskás Ferenccel lehet majd látni a Csodacsatárt. És hát igen, jönnek a különböző sztárokkal a filmek. Néma filmes korszakból is érkeznek csodálatos alkotások. Nem véletlenül említettem Lia de Puttit, azaz Putti Liát, akiről Magyarországon lehet, hogy egy kicsit keveset tudunk, mert elfelejtettük itt a nagy 20. századi történelmi viharokban azt, hogy ő a 10-es években Magyarországon kezdte a karrierjét, majd utána Németországban meghódította a német filmipart színésznőként, és Amerikába kötött ki, és Hollywoodban szenzációs karriert futott be. Nagyon drámai sorsú és drámai véget érő karrier volt ez, de például Liza Minnelli őt említi meg példaképéül a Kabaré című filmben, tehát egy elképesztően szuggesztív személyiségről volt szó, egy igazi díva volt, tulajdonképpen a közönségnek, hogyha azt mondom, hogy a Pulp Fictionben az Uma Thurman frizurájára emlékeznek-e, akkor hogyha ezt felidézik az emberek, akkor ezt lehet tudni, hogy Lia de Putti volt az első, aki ilyen stílusú frizurát vágatott magának, és tőle is vetítünk a német és amerikai filmeket. Az ő sorsát párhuzamba állítjuk Marilyn Monroe tragikus és ugyanakkor tündöklő életével és sorsával, karrierjével, hiszen nagyon sok hasonlóságot mutat a két hölgynek az élete és a szakmai karrierje. Úgyhogy olyan filmeket választottunk Marilyn Monroe főszereplésével, amiket szerintem lehet, hogy 20-30 éve nem vetítettek Magyarországon. még televízióban sem, ilyenek a Kallódó emberek, a Niagara, tehát na, igazi kultikus filmeket. Aztán Adrian Brody természetesen a zongoristával került a programra. Miért kerül a zongorista a programba? Hiszen vendégünk lesz Pavel Edelman, Roman Polanski és Andrzej Wajda operatőre, aki mesterkurzust fog tartani, és hát mi más lenne a két fő alkotás, amit bemutatunk az ő munkásságából, mint a zongorista, Roman Polanski sokszoros Oscar-díjas filmje, amiben Adrian Brody felejthetetlen alakítását láthatjuk, és a Katyin című film, amit Andrzej Wajda rendezett.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapító igazgató főszervezője Rádúj György. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Már jobb lett volna, ha nem ilyen lassan telnek ezek a hónapok. Csak állok és nem tudom, hogy merre menjek. A paklit rég nem én keverem, de legalább már tudom a szerepem. De tudod, sose voltam senki bábja, a szolgaság nem a kenyerem. Nem vagy hibás, te is ugyanúgy embernek születtél. Bejön a csillogás, mégsem látod a fényt a szürkületnél. Döntsük el most, hogy mi legyen. Az érzés ismerős, de mégis idegen. Tudod, egyszer úgy is megtalálom, ami kell, de addig is keresem. A felhők összegyűltek, de látom, ez csak tükörkép. Odafenn minden könnyebb, én mégis itt nem marad még. Jár, ami jár, elszáll a madár. De látom, ez csak tükörkép. Odafenn minden könnyebb, én mégis itt nem marad még. Jár, ami jár, elszáll a madár. Nálam félig tele a pohár. Hogy tudj átjárjon, vagy tovább szálljon. Mond, tudod el, ki lakik benned egy győztes takarékmódban. Talán egy nagyot mondó, ki elhisz magáról mindent ön elégő pózban. Neked ez kell, neked így jó. Megkötött szemmel jön a sípszó. Vakon kizárt, hogy labdába rúg, talán egy másik fordulóban. Tudom, nehéz ez a téma, nem elég a példa, itt mindenki okoskodik. Pedig a felesem tréfa, sok proféta a pénzen gondolkodik. Neked ez kell, neked így jó. A nehezebb út sose vonzó. Nekem nem fáj mászni a célig, míg az egó csak kapaszkodik.
Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
Yeah.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness és még mindig a klasszikus filmek világában kalandozunk, hiszen 15-e és 20-a között, szeptember 15-e és 20-a között immáron újfent budapesti klasszikus film maraton, és e kapcsán itt ül velem szemben a stúdióban a film maraton alapító főszervező igazgatója Rádúj György. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
Üdv mindenkinek.
Adrian Brody-t említetted, Marilyn Monroe-t említetted, stb. Stb. Én még mondtam egy Puskás Ferencet, Hideg Kutinátort, én hozzátettem még Freddie Mercury-t is, akinek az életéről készült film talán egyébként Oscar-díjat is kapott, ugye, Rami Malek az alakításáért. Most nem így jelenik majd meg a Queen a budapesti klasszikus film maratonon.
Hát nem, sokkal jobban kötődik. Egy olyan alkotást fogunk bemutatni, egy olyan filmalkotást, ami Budapesten készült, a Queen koncertjén. Ez biztos, hogy a hallgatóság nagy része tisztában van vele, hogy 1986-ban a rendszerváltás előestéjén Magyarországra érkezett a Queen zenekar. Most ennek a történetét, hogy hogy jöttek ide, azt hiszem, hogy hosszú lenne elmesélni, nincs ennyi időnk, de mindenképp el kell mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos esemény volt, ami a rendszerváltást egy picit előkészítette kulturálisan. Egy-két nevet megemlítenék, mert a koncert, maga a koncert és az esemény létrehozásában nagyon nagy szerepe volt Hegedűs László rendezvényszervezőnek, aki tényleg minden akadályt leküzdve, a Queennel egyeztetve, a korabeli magyar állammal, tehát a kádári rendszer minden abszurditását leküzdve létre tudta hozni ezt az eseményt, és hát elkészült egy olyan film alkotás, amin a Ma Film akkori stábja, tehát a Dialóg Stúdió akkori stábja szinte teljes gárdával dolgozott, 16 operatőr Ragály Jelemér vezetésével, de van köztük az operatőrök között volt Szabó Gábor, Kende János, és akkor sorolhatnánk a magyar operatőrök legnagyobb kiválóságait, és a filmnek a rendezője Zsombolyai János volt, és a filmnek a producere, aki szintén hihetetlen munkát végzett, Mihály György. Ezeket a neveket szerettem volna elmondani, mert nem mindig mondjuk el, hogy kik vannak egy filmalkotás mögött. Freddie Mercury és a Queen csodálatos zenéje és ott készített csodálatos képek elvakítanak minket. Úgyhogy ha néha van erre alkalom, akkor mondjuk ki a nevüket, hogy kiknek köszönhető ez a film. Na, ez a film restaurálásra került az elmúlt időszakban a magyar a Nemzeti Filmintézet filmlabor stábja által, ugye a filmnek az eredeti negatívjait a filmarchívumban őriztük 40 éven keresztül, mert hogy én személyesen még nem voltam ott 40 évvel ezelőtt, de a filmarchívum intézménye és kollégái őrizték 40 éven keresztül a raktárakban, most digitalizálásra került a filmlaborban, és nem más restaurált a digitális, mint a Peter Jackson, a Gyűrűk urának, a rendezőjének a cége, a Park Road, ami a világ egyik legelismertebb filmrestauráló vállalkozása, egyébként jönnek Budapestre a film bemutatójára, és velük közös együttműködésben a Sony megbízásából készült el a filmnek a 4K-s restaurált változata, és a megállapodásunk értelmében Budapesten a klasszikus filmmaraton nyitó estén lesz a világpremiérje a filmnek, aztán utána lesz még természetesen a fesztiválon még egy közönségvetítés, majd utána valamikor októberben kerül a film majd mozikba, IMAX formátumban és különböző formátumban a világ minden táján. Tehát világpremiér erre készülünk, és ez egy hatalmas élmény, hogy megkaptuk ezt a feladatot, hogy ebben helytálltunk, nem akármilyen partnerekkel, és tulajdonképpen bemutathatjuk a világon elsőként ezt a remek filmalkotást.
Itt az idejű, beszéljünk a sztárvendégekről, ha már a Peter Jacksonnak a cége kapta ezt a feladatot, vagy csinálta a restaurálást, és érkeznek is. A Peter Jackson maga is érkezik Budapestre?
Nem, sajnos, hogy nem fog tudni eljönni, a cégének a képviselő, illetve a cég stábja fog jönni.
Na, de kik jönnek akkor, kik lesznek itt, mint sztárvendégek?
Idén Mathieu Kassovitz, francia filmrendező, színész és producer vállalta, vagy válaszolt pozitívan a meghívásunkra és a felkérésünkre, úgyhogy ő érkezik, egy mesterkurzus fog tartani, 6 filmjét vetítjük le, ami bemutatja az ő rendezői, színészi és produceri pályafutását. Ugye Mathieu Kassovitz a Gyűlölet című film rendezője, Cannes-i rendezői díjas filmről van szó, éppen egyébként 30 éve mutatták be a filmet, és magyar Magyarországon most volt az újra bemutatása a Budapest film által, velük partnerségben hívtuk meg a rendezőt. Tudni kell Matyő Kassovicról, az Amelie csodálatos életének a főszereplője, de bemutatjuk az Amen című filmet Costa Gavras rendezésében, aminek szintén a főszereplője volt, és hát Matyő Kassovicról tudni kell, hogy ő tulajdonképpen félig magyar, hiszen az édesapja Kassovic Péter volt, aki egy 56-os emigráns, és filmrendező maga is. Egyébként Kassovic Péter Robin Williams-el készített egy Oscar-díjra jelölt filmet, a Hazudós Jakabot. Tehát egy nagyon komoly filmrendezőről van szó, és Matthew is erre a pályára lépett. És egyébként Matthew Kassovicnak a nagyapja, Kassovic Félix, aki Kassó néven volt a Ludas Matyinak a karikatúristája, ő pedig a magyar animáció úttörője volt a 30-as években, amikor Macskási Gyulával és Halász Jánossal együtt megalapították a Coloriton stúdiót. Tehát nagyon izgalmas élettörténet van a család mögött, és karriertörténet, úgyhogy Matthew Kassovic itt lesz, mesterkurzus tart, jön még Pavel Edelman, amit említettem, a Andrzej Wajda és Roman Polanski operatőre, aki egy szakmai mesterkurzust fog tartani, és a harmadik meghívott vendégünk egy iráni filmrendező lesz, az iráni új hullám jeles képviselője Mohsen Makhmalbaf, aki világhírű filmrendező, csodálatosan érzékeny filmjei vannak, én azt gondolom, hogy egy elképesztően izgalmas világot tudunk felfedezni, és egyrészt a filmjeit is levetítjük, másrészt vele is lehet majd találkozni egy közönség találkozó, egy hosszú beszélgetés keretében. Úgyhogy ők lesznek, akik érkeznek, de hát magyarok is jönnek, hiszen magyar filmalkotók közül is számtalan olyan tehetséget hívunk meg minden évben és idén is, akiknek a restaurált filmjeit bemutatjuk, ilyen Gárdos Péter, aki a Szamárköhögés restaurált verzióját fogja bemutatni, de velünk lesz Szabó István, aki egyébként személyesen válogatta ki azokat az Andrzej Wajda filmeket, amelyeket a fesztiválon be fogunk mutatni, hiszen Andrzej Wajda születésének a 100. évfordulóját ünnepli Lengyelország és a filmes világ, és a Lengyel Intézettel való együttműködésben szervezzük ezt a programot. És hát számtalan más magyar filmalkotó jön még, akikkel lehet majd találkozni a filmek előtt, után, és kerekasztal beszélgetéseket szervezünk, szakmai programokat, 56-tal kapcsolatban külön kerekasztal beszélgetésünk lesz, ahol megpróbáljuk megfejteni azt, hogy hogyan, milyen korszakokban, hogyan mutatta be a magyar film, a magyar filmművészet a legfontosabb forradalmi eseményét a magyar történelemnek.
Kettő utolsó kérdés a végére, Gyuri, mert közeledünk a beszélgetés végéhez. Az egyik az, hogy említetted a nagy filmeket, amikre elmegy az ember felnőttként is megnézi. Az Amelie csodálatos élete, a Zongorista, stb. Lelkiállapot kell mindegyikhez. A Thelma és Louise az talán egy kicsivel könnyebb, ott az bárki számára hozzáférhető. Na de, hogyha már arról beszélünk, hogy klasszikus, budapesti klasszikus filmmaraton, gyerkőcöknek animációs filmek esetleg, vagy bármilyen rajzfilm beférhet?
Rengeteg ifjúsági programunk lesz. A hétköznapokban, tehát 15-e és 18-a között délelőttönként a diákoknak ingyenes vetítéseket rendezünk, ahová ráadásul a tanárok, pedagógusok előre regisztrálhatnak osztályokat. Itt különböző korosztályoknak előre kurátori leválogatással vagy kurátori szemlélettel leválogatott filmeket fogunk vetíteni, nyilván a kisebbeknek könnyedebb gyermek vagy ifjúsági filmeket, és a nagyobbaknak egy kicsit már komolyabb témákban válogattunk filmeket. Aztán hétvégén lesznek gyermek és családi programok az Uránia Filmszínházban, a Toldi moziban, tehát folyamatosan lehet követni a filmmaratonnak a programját, már most élőben kint van a weboldalon, a filmmaraton.hu-n, és egy folyamatosan töltjük fel az újabb és újabb olyan kísérő programokat, amikkel igyekszünk a családokat és a fiatal közönséget megszólítani.
Legeslegutolsó kérdés a végére, hogyha a nemzetközi palettát veszem, és természetesen Magyarországon is, de a nemzetközi palettát veszem, vannak megkerülhetetlen rendezők, Roland Emmerich, Ridley Scott, Christopher Dolan, és akkor ez utóbbi most az utolsó kérdés a végére. Ha ez a beszélgetés 25 év múlva történt volna meg, akkor az Odüsszea, az klasszikus klasszikusnak számít?
Szerintem biztosan. Tehát, hogy olyan módszerekkel készült a filmalkotásról beszélünk, ami ma már előrevetíti azt, hogy beírta magát a filmtörténetbe, vagy a filmtörténelembe. Egy digitális korban 70 mm-es filmszalagra forgatott filmről van szó. Egy epikus darabról, 3,5 óra, ha jól emlékszem, vagy 3 órás alkotás. Minden szempontból, gyártási szempontból, rendezői szempontból, forgalmazási szempontból annyira atipikus, és annyira bátor, és annyira monumentális vállalkozás, hogy ez beírta magát a filmtörténelembe. Tehát ez olyan, mint az Egri csillagok. Az Egri csillagoknak egyszer nekiálltak, megcsinálták, az mind a mai napig az Egri. Lehet csinálni Egri csillagok remake-et, de szerintem a Várkonyi fél Egri csillagok lesz az a film, aminek bérelt helye van a magyar filmtörténet idősávján.
Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Köszönöm, viszont kívánom mindenkinek.